És a témánk ma is, és jövő héten is, így a karácsony szépségéről szeretnénk beszélgetni, és de mielőtt ezt tesszük, nem tudom, hogy találkoztatok-e, de meghirdették a legrondább karácsonyfa versenyt. Eddig egy kép jutott be, hogyha fel tudjuk dobni ezt a képet. Nem tudom, hogy lehet-e hátulról látni, de ez a... Igazából tűnődöm, hogy hogy gondolták. Persze lehet, hogy mivel nincs feldíszítve, még dolgoznak rajta, és még fognak alakítani, de szerintem egy kicsit félre sikerült itt a dolog. Úgyhogy várjuk a további műalkotásokat is. Karácsony szépsége. Oké. Kezdjük egy imádsággal. Csendesítsük el a szívünket. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy te jelen vagy most itt velünk. Hogy itt lehetünk a jelenlétedben, hogy elcsendesíthetjük a szívünket. És ma reggel szeretnénk téged látni, szeretnénk valami szépet látni, szeretnénk valami csodálatosat, szeretnénk veled találkozni, hogy te átformálhassd az életünket. Szeretnénk leépíteni az összes védekező mechanizmust, a védelmi rendszert a szívünkben, az életünkben. Hogy legyen ez a mai reggel egy találkozás veled. Jézus fiad nevében, amen. Prédikátor könyvéből fogunk olvasni. Kinyithatod ott a Bibliádat, hogyha van, hogyha nem hoztál, akkor ki lesz vetítve. Prédikátor könyvéből. És a harmadik fejezettől olvasom. Azt mondja, hogy mindennek megvan a rendelt ideje. És megvan az ideje az ég alatt minden eseménynek. Ideje van a születésnek, és ideje van a meghalásnak. Ideje van az ültetésnek, ideje van az ültetvény kiszaggatásának. Ideje van az ölésnek, és ideje van a gyógyításnak. Ideje van a rombolásnak, és ideje van az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje van a nevetésnek. Ideje van a jajgatásnak, és ideje van a táncolásnak. Ideje van a kövek szétszórásának, és ez Izraelben, amikor tönkre akartak tenni egy területet, ami mezőgazdaságra alkalmas volt, szétszórták a köveket. Ideje van a kövek összegyűjtésének, amikor meg akartak művelni egy területet. Ideje van az ölelésnek, és ideje van az öleléstől való tartózkodásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje van az elvesztésnek. Ideje van a megőrzésnek, és ideje van az eldobásnak. Ideje van a szaggatásnak, és ideje van a megvarrásnak. Ideje van a hallgatásnak, és ideje van a szólásnak. Ideje van a szeretetnek, és ideje van a gyűlöletnek. Ideje van a harcnak, és ideje van a békességnek. Mi haszna van a munkásnak abból, amiért fáradozik? Láttam mindazt az elfoglaltságot, amit Isten adott az emberfiainak, hogy fáradozzanak. És itt jön egy kulcs. Mindent szépen alkotott Isten a maga idejében. Mindent szépen alkotott Isten a maga idejében. Ideje van mindezeknek a dolgoknak. És nem ilyen az életünk? Egyszer fent, egyszer lent. Sokszor olyan, mint egy hullámvasút. Nem ilyen az életünk, hogy megélünk nagy magasságokat, nagy mélységeket. Jó időszakokat, rossz időszakokat. Különböző dolgokat megélünk. És mikor lent vagyunk, mikor benne vagyunk ezekben a dolgokban, akkor össze vagyunk zavarodva, olyan, mint hogyha káosz lenne, és nem tudunk kiigazodni, és sokszor fájdalmas. Ez olyan, mint amikor benne van valaki egy dzsungelbe megy, és ott van indák, és ajnövényzet, és alig látni a napot, és lent sötét van, és nedves, és bogarak, és rovarak, és lent van az ember. És aztán más, amikor a hegytetőn van. Amikor a hegytetőn van, akkor olyan tiszta és perspektívákat látunk, és látjuk a jövőt, és látjuk a reménységet, de aztán, amikor lent vagyunk, akkor olyan elkeserítő, csalódáskeltő, fájdalmas. És arról beszél itt, hogy ilyen az élet, ilyen az életünk sokszor, hogy ideje van ennek, ideje vannak, és ezek arról beszél, hogy ezek rendelt idők az életünkben, de még inkább arról beszél, hogy Istennek van egy terve. Istennek van egy terve, hogy valami csodálatos, valami szépet hoz ki a dolgokból. Valami szépet hoz. Ezt mondja itt, azt mondja, hogy mindent szépen alkotott Isten a maga idejébe. Hogy Isten valami szépet fog csinálni, valami szépet hoz ki. És ez egy ígéret. Ez egy ígéret, hogy mindent szépen alkotott Isten a maga idejében. Hogy Isten fogja az összetöltségünket, fogja a fájdalmunkat, fogja a nehézségeinket, hogy Isten fogja a legrosszabb pillanatainkat, és azt mondja, hogy valami szépet fogok ebből kihozni. Valami szépet. Oké, nézzük meg ezt a bejátszást. Én mindent szépen alkotott Isten a maga idejében. És beszélgetek emberekkel, és olykor hallom azt a kérdés, vagy megfogalmazott gondolatot, hogy mint hogyha az Ószövetség Istene más lenne, mint az Új Szövetség Istene. Az Ószövetségben az a sok vérontás, az a sok háború, az a sok gyilkosság, az a sok zűrzavar, az Új Szövetség Istene pedig, a Jézus, a szeretet Istene, a megbocsátás Istene, mint hogyha különbség lenne a kettő közt. És persze erre a válasz az, hogy nem, nincs különbség a kettő közt. Akik az Ószövetségben éltek, azok az emberek, és akik ismerték Istent abban az időben, ők Istent szépnek látták. Úgy beszélnek róla, hogy ő szép, ő végtelenül szép. Megragadta őket, akik bensőségesen ismerték. Például 96. Zsoltár ezt mondja, ezt írják, Salamon, Dávid király, ilyeneket írnak róla, 96. Zsoltár 6. verse. Azt mondja, hogy pompa és fenség jár előtte. Ékesség és méltóság van az ő szentélyében. Tehát az, akik ismertik Istent, bensőséges módon úgy írtak róla, hogy Isten előtt pompa van, Isten előtt fenség van, Isten előtt szépség, az ékesség az azt jelenti, hogy szépség van Isten jelenlétében, méltóság van. Valami olyan esztétikai dolog, ami megragadja az ember bensejét. Aztán a 29. Zsoltárban ezt írja Dávid király. És ebben az időben voltak háborúk, és volt sok olyan itt alul, olyan zűrzavar, és fájdalom, és szenvedés, és halál, és elvesztés, és sírás, és betegség. De mégis azt írja 29. Zsoltár, adjatok az Úrnak ti, a hatalmasnak fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicsőséget. Adjatok dicsőséget az Úr nevének. Imádjátok az Urat szent ékességben. Ez azt jelenti, hogy szent szépségben, hogy imádjátok Istent az ő szépségében. Mert Isten szép. Mert Isten végtelenül szép. Mert Isten a legvégső szép. És minden, ami szép ezen a világon, az onnan jön, hogy Isten a legvégső szép. 27. Zsoltár. Úgy szintén Dávid király így ír erről. 4. versben. Azt mondja, hogy egyet kérek az Úrtól. Azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam az életem minden napján. Nézd, hogy nézhessem az Úr szépségét. Azt mondja Dávid, erre vágyok. Erre vágyok az életem minden napján, hogy ott lehessek Isten jelenlétében. És hogy nézhessem Istennek a szépségét, mert Isten szép. Mert Isten végtelenül szép. Mert Isten a legvégső szép. A legcsodálatosabb. És bennünk, a szívünkben, mindannyiunknak a szívében van egy ilyen, egy hihetetlenül mély sóvárgás és vágyakozás a szép iránt. A csodálatos iránt. És az életünk arról szól, hogy szüntelen ezt keressük valamilyen módon. Szüntelen ezt keressük dolgokban. Szüntelen ezt keressük akár munkahelyben, karrierben, hogy kiteljesítsük magunkat, és megtapasztaljuk azt az igazán valahogy szépet. És lehet, hogy ez nem szemeinkkel szép, de van egy ilyen mély, megoldhatatlan keresés, és vágyakozás, és sóvárgás. Lehetséges, hogy ez egy kapcsolatban, hogy valami módon megtaláljam azt, ami szép, azt, ami végső soron betölt engem, és megelégít engem. Végső soron a végső szép számomra. És aztán kereshetjük ezt anyagiakban, kereshetjük ezt különböző dolgokban, és tesszük. Hogy aztán csak újból és újból rádöbbenjünk arra, hogy nem találjuk meg, vagy csalódás kelt, amit megtalálunk. Azt mondja itt Dávid, hogy ő megtalálta, hogy az, a végső szépség az Isten, és hogy erre lettünk alkotva, és hogy olyanok vagyunk, mint egy hagyma, aminek különböző rétegei vannak. És amikor lejutunk egy mélyebb rétegre, és azt gondoljuk, hogy ez az, akkor van egy még mélyebb réteg. És hogy ott a szívünknek a mélyén, a szívünk szívében ott van egy megoldhatatlan vágyakozás, amelyet semmilyen más szépség, sem a napkelte, sem a napnyugta, sem az anyagiak, sem kapcsolatok, sem barátságok igazán, sem jó munkahely, sem az önkifejezés nem tud betölteni. És amikor ezekbe vetjük a bizalmunkat, akkor előbb-utóbb csalódunk. És akkor előbb-utóbb hibáztatni fogunk. És fájd, és összetörünk. És összetörik az életünk, és fájdalmas. És azt mondja, hogy Isten az a legvégső szép. És erről szól a karácsony. A karácsony arról szól, hogy Isten, aki a legvégső szép, ő belépett az időbe, az örökkévalóságból. Ő belépett a földre, és ő eljött közénk, és itt volt köztünk. 2000 éve őt úgy hívják Jézus. És, és amikor ő itt volt köztünk, és itt jön a dolog tragédiája, Nem ismertük őt fel. Nem ismertük meg. Nem láttuk szépnek azt, aki végtelenül szép. Nem láttuk meg. És erről már 800 éve Jézus előtt ír Ézsaiás próféta. 800 évvel előtte. Ézsaiás 53-ban. Olvasok belőle. Második vers. Úgy nőtt fel színe előtt, mint egy veszőszál. Mint gyökér száraz földből. És azt mondja, nem volt neki alakja és szépsége. Néztünk rá, de ábrázata nem volt kívánatos. Amikor 2000 éve Isten eljött a földre, őt úgy hívják Jézus, és ránéztünk, nem találtuk szépnek. Erről szól a történetünk. Nem találtuk vonzónak. Sőt, nem volt hely számára, így van a vendégfogadóban, úgyhogy istállóban vagy egy, ami abban az időben egy barlang volt. Egy barlangba született meg. Isten belépett a földre, és sötét volt. Sötét volt az emberiség történelme, sötét volt a szívekbe, sötét volt a világba, és Isten eljött ide a sötétbe. És ő maga itt megszületett a sötétbe. Szülei nem látták az arcát, hanem egy gyertyát kellett oda vinni, hogy láthassák az arcát. Isten eljött a sötétbe. Isten eljött közénk. És aztán nem láttuk az ő szépségét. Nem láttuk. Volt már ilyen? Lehet, hogy lehetséges nézni valami szépet, és nem látni annak a szépségét. Voltam egy kiállításom néhány évvel ezelőtt Budapesten. Van Gogh, így van, Van Gogh, és tudom, hogy most néhányatok számára előtt lejáratom magam, de tudod, hogy mentem végig azon a kiállításon. Így, jó, úgy igyekeztem, aztán csak úgy láttam, hogy így emberek így hosszabb időn keresztül úgy állnak. És akkor lehet, hogy nem ezzel a sebességgel, lehet, hogy úgyis több ezer forintba került, úgyhogy nem emlékszem, hogy hány festmény volt, de több ezer forintba került a belépő, úgyhogy ők lassabban mennek, úgyhogy én is lassabban műértőnek mutatom magam, mint aki a szépet csodálja, mint aki a szépet látja, mint aki a szépet észreveszi, és felismeri, és elismeri. De úgy álltam, és próbáltam nézni, és néztem, hogy mások mit csinálnak. Hát csak ott volt előttem valami, ami szép, de valahogy annyira el vagyok... mi a megfelelő szó? El vagyok... Nem kápráztatva vagyok el. El vagyok szúrva, hogy el vagyok szúrva, hogy egyszerűen csak nem láttam azt. Vagy másik, amikor aztán tudod, nézed ott a festmény alján azt, hogy hány nulla van a szám után, és akkor ez szép, így van. Csak olykor nincs. Olykor annyira el vagyunk fuserálva, vagy az érzékeink hozzászoktak az átlagoshoz, hogy nem látjuk és nem veszük észre a szépet. Vagy egy másik, talán két éve elmentünk Szicíliába, Szabi is ott volt. Így van, elmentünk pár szokolni a Szabi és én Szicíliába, megérkezünk, leszállunk a repülővel az 3300 méter magas Etna hófötte csúcsa és a földközi tenger, és megérkezünk, és vár bennünket pásztor Virgil, és beszélünk az autóba, és elindulunk, és ahogy megyünk az út mentén, ott vannak ezek az ilyen kis teherautók, így púposra pakolva, narancssal. Narancsvirág illata érződik, ott van a levegőben, április eleje van, és púposra pakolva narancssal. És a pásztor Virgil megáll, és vesz egy nagy rekesz narancsot beteszi, annyira nem voltam izgatott. Tehát meg tudod érteni. Narancson nőttem fel. Legalábbis az életem első 10x évében csak télen, Néhányan tudjátok, csak télen volt narancs, de én már sok narancsot megettem az életemben. Okay? Megettem az életem narancsait. Alapvetően nem annyira izgalmas számomra a narancs. Oké? Okay? És itt telnek a napok, és egyszer csak így megkóstolom azt a narancsot, jó? Tehát megkóstolom. És ilyen élményem nem sok volt. Narancssal kapcsolatosan egy se. Az az íz, oké, okay, frissen szedték, az mézédes, lágy, omlós, éhesek vagytok? Oké. Omlós, szétfoszlik a szádban, nedvdús, egyszerűen nem tudom, hogy amit eddig az életemben ettem narancs címén, az szerintem nem ugyanaz a gyümölcs. Oké? Okay? Aztán Pásztor Kornél mondta, hogy Magyarországra az olyat hozzák. Jó, tehát rendben, nem megyünk bele ebbe. De valahogy nem vágytam a narancsra, mert megvolt az elmémben az elképzelés, hogy milyen az a narancs, a tapasztalatom során, hogy milyen az íze annak a narancsnak, úgyhogy persze eszek én, de azért annyira nem vágyok utána. Volt valami igazán szép előttem, de nem láttam szépnek, mert annyira el lettem fuserálva. Olyan sok rossz tapasztalatom volt. Lehetséges, hogy van előttünk valami szép, és nem igazán látjuk ezt. Csak azért, mert az ízlésünk eltorzult. Vagy, még elmondom ezt, de... Vagy kávé. Így van? Na, jó. Néhányan azt mondjátok, na, megint. Oké, vagy a kávé. A kávé. Életemben soha nem tudtam meginni a fekete kávét tej nélkül. Csak nem, jön, kezdődött a keverős kávéval. Aztán úgy eszembe jutott, hogy biztos van ennek jobb változata is. Az a kotyogós, mert az, tudod, a kotyogós, hogy vettem kotyogót, és csorgattam a fekete, keserű nedűt bele, és csak nem csúszott le tej nélkül. És aztán Zsófival 4 éve elmentünk Rómába, így van, és olvastuk az úti könyvbe, hogy a Pantheon tövében van Róma legjobb kávézója. Úgyhogy elmentünk is, és kértünk egy eszpresszót, és próbáltam volna valahogy tejet, de valahogy a nyelvi tehát ők nem értették azt a nyelvet, amit én beszélek, én pedig nem azt, amit ők beszéltek, tehát a lényeg az, hogy a kávé tej, az eszpresszó, az olasz eszpresszó tej nélkül maradt ott a poharamba. És amikor félve, én nem bírom meginni tej nélkül, és amikor a számot érte az olasz eszpresszó eszenciája, tehát egyszerűen, wow, eddig mit ittam? Tehát hol éltem eddig? Tehát a kávé, így van, csak az eltorzult az ízlelésem, a szép érzékem el lett szúrva. És azóta is, hogyha bárki jön hozzánk, aztán vettünk egy ilyen kütyüt, amivel ilyet tudok csinálni, és bárki jön hozzánk vendégségbe, és ott vannak, és oké, akkor csinálom az olasz eszpresszót, és ilyen a habbal a tetején, és megvan az egész, és aztán benyögik, hogy kaphatok tejet hozzá. És Zsófi tudja, hogy tehát, jó, a szívem, tehát tudatlan bűnösökön könyörültem egy idő múlva, mert az elején, az első időszakban azt mondtam, hogy nem, ez nem járt el, ez így jó. Aztán egy idő múlva, amikor nem fogyott, vagy a vendégek húzták a szájukat egy idő múlva, elővettem a tejet, és azt mondtam, hogy hogy ha el akarod pocsékolni ezt, ha el akarod szúrni, akkor oké? Akkor hajrá. Ha nem akarod soha megtudni, hogy mi az az igazán jó, vagy igazán finom, oké? Mert a szépet nem csak a szemeinkkel láthatjuk, így van? Az ízlelő bimboinkkal is érezhetjük a szépet, és az érzékeinkkel, a tapintásunkkal, minden módon. Úgyhogy amikor Jézus eljött, akkor nem láttuk az ő szépségét, és nem csak, hogy nem vettük észre Isten szépségét Jézusban, és János apostol így ír erről, hogy az ige testé lett, és itt lakott köztünk, és János mondja ezt, aki egy tanítvány volt, Jézus követője. Azt mondja, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének a dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Jézus szép volt. De alapvetően mi nem így láttuk őt. És sőt, a végső szépet a legvégén megfeszítettük. A keresztre szegeztük. Nagypénteken, amikor Pilátus hajnalban megkérdezi a tömeget, hogy kit engedjek szabadon. Barabást, aki egy gyilkos, vagy Jézust, a zsidók királyát. Akkor a tömeg kiált, és mi is kiáltunk a tömegbe, hogy a Barabást enged szabadon. És mi van azzal a végső széppel, aki emberek életét formált, tehát reményt hozott, világosságot hozott a sötétbe. Ő vele mit csináljak? És van is kiáltjuk a tömeggel, hogy feszítsd meg. Eltiportuk, eltapostuk a végső szépet. De Isten zseniális. Isten zseniális. Mert Isten tervében az volt, hogy amint eltiporjuk a végső szépet, ő, Jézus ezzel magára veszi a mi bűneinket, vagy magára veszi a csúnyaságunkat, magára veszi a csalódottságunkat, magára veszi az ürességünket, magára veszi a fájdalmunkat, magára veszi a betegségeinket. Hogy erre a kérdésre, hogy ha Jézus olyan jó volt, akkor miért kellett neki meghalnia a kereszten? Miért kellett, hogy egy ilyen brutális halált haljon? Vagy hogyha mi eltiportuk ezt a szépet, akkor ez nem tragikus? És a válasz az, hogy igen, egy értelemben ez tragikus, egy másik értelemben Istennek a nagyobb tervében ez felszabadító, ez átformál, ez csodálatos, mert ő magára veszi, és a kereszt az erről szól. Amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor mindannyiunknak a koszos ruhája, mindannyiunknak a bűne, mindannyiunknak a múltja, mindannyiunknak a bűntudata, mindannyiunknak az összezavarodottsága, a fájdalma, a magánya, a betegsége, mindannyiunknak a megtört szíve, minden ott volt a kereszten, és ő egy szemébe múlt, jelen, jövő, a világon élt, élő, és jövőben élni a jövőben lévő embernek a bűnét magára veszi, és csúnyává lesz, és átokká lesz, és kárhozattá lesz, és el lesz utasítva, és meg lesz vetve, nem csak általunk és a világ által, hanem Isten által, az Atya által is, mert bűn hordozóvá válik, és el lesz utasítva, és magányban hal meg, hordozva a bűneinket. Erről ír még itt Ézsaiás, 800 évvel Jézus előtt, 800 évvel, hagyj olvassam, így folytatja a harmadik verstől. Megvetett, és emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia, és betegség ismerője. Mint aki elől arcunkat elrejtjük. Megvetett volt, és nem gondoltunk rá. Azt mondja, pedig a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta. De mi azt gondoltuk, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza. Jól lehet, a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen. És az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk. Mindenki a maga útjára tért. De az Úr őrá vetette mindnyájunk vétkét. Ez péntek este, nagy péntek. A legnagyobb sötétség. És mekkora a kontraszt, végtelen a kontraszt. A legnagyobb sötétség, amikor a legszebbet eltiportuk. És vasárnap reggel közt, amikor feltámadt. Végtelen a kontraszt. Amikor Jézus húsvét reggelén, vasárnap reggel feltámad. És ez azt jelenti, hogy nincs vége a történetnek. Ez azt jelenti, hogy a halál végül nem győz az élet felett. Hogy a gonosz nem győzheti le a jót. Bármilyen erős is a gonosz a világunkban, soha nem fogja végső soron legyőzni a jót. Hogy a csúnya nem győzi le a szépet. Hogy a sötétség nem vesz hatalmat végső soron a világosság felett. Hogy a reménytelenség nem lesz úrrá a világunkban, mert van reménység. Mert Jézus feltámadt. És van remény. És a feltámadásban elhozta ezt a reményt, elhozta ezt a bűnbocsánatot. Elhozta azt, hogy tudom, mit jelent ez számomra. Számomra ez azt jelenti, hogy a legsötétebb időszakban is van világosság. Még akkor is, ha nem látom. Mert nem én vagyok a remény. Nem rajtam múlik a remény, hanem mert Jézus él. Mert Jézus él. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb fájdalomban is van vigasztalás. Én akkor is, ha jelenleg nem tapasztalom meg, mert ott van az az ígéret, hogy Isten mindent szépé tesz a maga idejében. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb bűnben is, vagy bűntudat közepette is van bűnbocsánat. És egy új kezdet, akkor is, amikor azt gondolom, hogy eljutottam oda, ahonnan nem lehetséges újra kezdeni. Ez azt jelenti, hogy a feltámadás az azt jelenti, hogy Isten képes a legrosszabbból is, ami a legnagyobb tragédiából is, a legnagyobb sötétségből is kihozni valami hihetetlenül jót. Azt olvastuk, a maga idejében. A maga idejében. És persze ez zavar bennünket egy kicsit. Mert nem az én időmben. Nem az én órám járása szerint, hanem a maga idejében ő képes kihozni a rosszból jót, ő képes kihozni az életünkből és a csúnyából valami szépet. A csúnyából valami szépet. És erről szól a karácsony, erről szól ez az egész, hogy a végső szép eljött, és mi eltiportuk őt. De nem lehetett őt legyőzni. A sötétség, a reménytelenség, a fájdalom, a szenvedés nem lesz örökké Úr. Mert Jézus él. Mert ő él. Ő él. Oké, úgyhogy befejezésként. Lehetséges-e az? hogy Isten most is olyan közel van hozzád, és észre sem veszed. Lehetséges-e, hogy az életedben olyan közel van hozzád, és olyan közel van az, hogy valami szépet hozom ki a csúnyából, valami vigasztalást a fájdalomba, valami győzelmet a kudarcba, valamilyen reményt a reménytelenségbe. És olyan közel van hozzánk Isten, de nem látjuk, mert nincs szemünk rá, hogy meglássuk. Vagy azért, mert nem jó helyen keressük. Történt már ilyen, hogy kerestél valamit? Tudod, kerestél valamit? Nagyon meg voltál győződve arról, hogy hol lehet az a valami, amit keresel? Ez itt behatárolta, hogy hol fogod keresni, és az a valami nem ott volt, hanem máshol volt, de nem találtad, mert megvolt az, hogy hol van a megoldás. Sokszor ilyenek vagyunk az életünkben, hogy dolgokban így elgondoljuk, hogy mi a megoldás, és keressük azt, közben a megoldás annyira közel van hozzánk, csak nem az és ott, ahol keressük. Einstein ezt így mondta. Nem oldhatjuk meg a problémákat ugyanazt a gondolkodásmódot alkalmazva, amellyel megteremtettük őket. Azaz, megteremtettük a problémáinkat, megteremtettük a fájdalmat, a nehézséget, a szívünk összetört, fent és lent, és megteremtettük ezeket a dolgokat, és azt mondja, hogy a megoldás az nem ugyanezzel a gondolkodásmóddal fog jönni. És erről szól a karácsony, hogy amikor keresem az életemre a megoldást, és keresem a fájdalmamra a megoldást, keresem a bűnömből, vagy a rossz szokásaimból való szabadulásból a megoldást, keresem a megoldást a házasságomra, a kapcsolatomra, nagyon sokszor nem ott lesz, ahol keresem, de nagyon közel van hozzám. Sőt, napról napra beleütközök. És Isten megszólít bennünket, akár napról napra, amint beleütjük a fejünket a falba, beleütjük, és fáj, és el vagyunk bátortalanodva, és egy idő múlva keserűekké válunk, egy idő után akár cinikussá, és Isten szól hozzánk, és nagyon sokszor nem azon keresztül, ahogy gondoljuk, vagy nem ott, vagy nem úgy. Oké, és az új szövetségben van egy ilyen kulcs szó. És ez a kulcs szó, ez az, amit újból olvasunk. Ez az, hogy Krisztusban, Jézusban, hogy Jézusban van. Mondjuk ez szerepel 2 Korintus 5:17-ben. Azt mondja, hogy ha valaki a Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és újjá lett minden. Hogyha valaki Jézusban van, akkor ott van számára ez az új teremtés, ott van számára ez a bűnbocsánat, ott van számára ez a vigasztalás, ott van számára ez az ígéret, ott van számára ez a sziklaszilárd ígéret. Isten azt mondja, jót fogok kihozni a rosszból. Ott van számára ez az ígéret. Isten szépet hoz ki a csúnyából. Ott van ez az ígéret. Isten szépet tesz ott, ahol nincsen szép, csak esetleg zűrzavar, csalódás, fájdalom, betegség, reménytelenség. És hol van mindez? Jézusban. Erről szól a karácsony, Jézusban. Krisztusban. És ez... Ja. Úgyhogy amit tehetünk, és egy imádsággal fogom befejezni. Amit tehetünk mindannyian. Ha hívő vagy, ha nem vagy hívő. Bárhol, ahol tartasz így az utadban, az utazásodban, az Istennel való kapcsolatodban, az az, hogy átadod az életed. Hogy átadom az életem. Hogy amikor csak beleütközünk ezekbe a falakba, és ideje van ennek és annak, és fent és lent, és amikor benne vagyunk mélyen ott a dzsungelbe, és nem látunk ki, akkor ott van ez a Jézus miatt ez az ígéret. Én kihozok szépet ebből, kihozok szépet. És persze mi szeretjük azt mondani, hogy hogy? Tehát Isten, el tudnád mondani, hogy hogy? Mert ha te ebből kihozol valami jót, akkor, tehát ha te ebből ki tudsz valami szépet hozni, és elszúrtam, de ha te ki tudsz ebből valami szépet hozni, és Isten azt mondja, mi történt nagy pénteken? És mi történt vasárnap reggel? Végtelen a kontraszt. Végtelen a kontraszt. Én Jézusban valami szépet hozok ki mindenből. Én Jézusban ezt megteszem. Akkor, és ott aztán a másik kérdésünk, hogy és mikor? Mikor? Mikor is? És mi azok az emberek vagyunk, akik ilyen most emberek, nem? Tehát, mint a gyerekek. Mi van? Most. Most akarom. Most. Gyerekeknél nincs az, hogy amikor megetted a vacsorádat, utána jön a desszert. Tehát ez nem egy jó válasz. Ez nem egy jó válasz. De nem tudjuk, hogy mikor, de ott van ez. Az ígérete Istennek és a feltámadás miatt ez valós, hogy én megteszem. Úgyhogy arra gondolok az én életemben, amit szeretnék tenni, és tudok tenni, az az, hogy rábízom az életemet Istenre. Mert oké, Isten, a rendben, hagyj bízzak benned, és a kezedbe adom az életemet. Oké, úgyhogy meghagyjuk a fejünket, és hogyha szeretnéd csak az életedet Isten kezébe tenni, akkor szeretnék két rövid imát elmondani. Az első ima az azoknak van, akik az utazásukban ott tartanak, hogy még soha nem, egyszer sem adtad az életedet Isten kezébe. Még soha nem nyitottad meg a szívedet Jézus előtt. És de most szeretnél ővel elkezdeni egy kapcsolatot. Szeretnéd, hogy ez a remény bejöjjön a szívedbe, a bűnbocsánat bejöjjön, a világosság bejöjjön, a tisztaság bejöjjön, a gyógyulás bejöjjön. Felolvastuk azt a részt, ami erről szól, hogy az ő sebei által, Jézus sebei által gyógyultunk meg. Felolvastuk azt a részt, ami arról szól, hogy a békességünknek a büntetése rajta volt. Rajta volt. Ez azt jelenti, hogy ő büntetve lett, amikor a kereszten volt a bűneimért, hogy nekem most békességem lehessen. Istennel békességem lehessen. Önmagamban, önmagammal, egyszerűen csak békességem lehessen. Akár a legnagyobb zűrzavar közepette is. Oké, úgyhogy ez így néz ki. Azt mondod Istennek, hogy Isten, én elismerem azt, hogy szükségem van rád, hogy bűnös vagyok. De köszönöm, hogy Jézus pontosan ezért jött el 2000 éve. hogy ő magára vette a bűnömet és a bűneimet. És harmadnap feltámadt. Én ezt hiszem. Hiszem, hogy a bűneimért halt meg. Kérlek, bocsáss meg nekem. Beengedlek az életembe. Szeretném megtapasztalni mindazt a jót, amit te tartogatsz számomra. Szeretném azt, hogy elkezdődjön valami szép, valami végtelenül szép az életemben a te munkád során. Köszönöm neked. Jézus nevében. És aztán azoknak, akik már ezt megtették, így hagyj vezetselek egy imádságban benneteket. Mondjuk azt Istennek, hogy Isten, nem tudom, mi folyik az életemben. Olykor össze vagyok zavarodva, fent és lent, de bízok benned. Neked ajánlom a lelkemet, neked adom az életemet. Te legyél Úr az én életem felett. Neked adom az űrzavar, neked adom a fájdalmat, neked adom a bűntudatot, neked adom a csalódottságomat, neked adom a magányosságomat, neked adom a szívemben lévő űrt, neked adom a sötétséget, ami bennem van. Neked adom a zűrzavart a gondolataimban, neked adom a zűrzavart az érzelmeimben. Neked adok minden jót és rosszat, amit megélek az életemben. Tudom, hogy a te ígéreteid igazak. Tudom, hogy te jót és szépet hozol ki mindenből. Én most bízok. Én bízok benned. Én bízok benned. Nyugszok benned. Tied az életem. Tied. Jézus nevében. Amen. Amen. Amen.
Ura, az örök győztes nagy király. A lelked véd, és így lesz karácsony ünnep, örök emlék.
Köszönjük, csapat! Jó volt együtt. Úgyhogy el vagyunk bocsátva a közösségre. Hogyha nem ismersz még valakit, nyugodtan ismerkedjetek meg. Hátul van egy kis sütés.